Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katonai Szövetség elrettentő és védelmi képességének fontosságára összpontosítottak Orbán Viktor miniszterelnök és Mark Rutte NATO főtitkár brüsszeli találkozóján, derült ki Mark Rutte ex-közösségi oldalon közzétett bejegyzéséből. A NATO főtitkár azt írta, jó volt látni a Orbán Viktor kormányfőt Brüsszelben. Közölte, megbeszélésükön tehát az elrettentő és védekező képességről volt szó, valamint a védelmi kiadások és a védelmet szolgáló termelés növelésének fontosságára összpontosítottak, annak érdekében, hogy szövetségük erős maradjon. Orbán Viktor az európai védelem helyzetéről szóló egynapos informális Európai Uniós csúcs találkozó járt a belga fővárosban hétfőn. Nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, de mi mindig is tudtuk, hogy Donald Trump elnök visszatér, ezért felkészültünk. Folyamatosan tárgyalunk, és egy jó dealt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, a brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor arról beszélt hétfőn tehát Brüsszelben, az első Európai Uniós csúcs találkozót tartották Trump elnök beiktatása óta. Furcsa összejövetel volt, mindenki látja, hogy jön a Trump tornádó, de a legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják, nem fogják, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Trump 14 nap alatt néhány intézkedéssel már is a feje tetejére állította a világot. Amerikában vége a gender őrületnek, a globalista soros szervezetek finanszírozásának, az illegális migrációnak és az orosz-ukrán háború támogatásának is. Vagyis vége van mindennek, amit a brüsszeli bürokraták az elmúlt években megpróbáltak lenyomni a torkunkon, írta Orbán Viktor. De van itt még más is, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Trump ki fog állni az amerikai érdekekért Európa ellenében is, nehéz hónapok előtt áll az Unió és kemény hónapok elé néznek a brüsszeli bürokraták, figyelmeztetett. Az elmúlt évek kudarcos Európai Uniós gazdaságpolitikájából azt a következtetést kellene levonni, hogy Brüsszelnek vissza kell adnia a tagállamoknak a gazdaságpolitika menedzselését. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós miniszterek informális tanácsülését követően Varsóban. Szijjártó Péter elmondta, abban egyetértés volt a résztvevők között, hogy a közösség nagyon súlyos kihívások előtt áll gazdasági szempontból, és sokat veszített a versenyképességéből az utóbbi években, ennek okait és a lehetséges kiútat illető azonban már eltérnek a vélemények. Azt gondoljuk, hogy Ursula von der Leyen, európai bizottsági elnök, elmúlt 5 éves gyalázatos teljesítménye vezetett oda, hogy a világgazdaság legnagyobb szereplői közül az Unió várja a legrosszabb pozícióból az új korszakot, mondta el. Ennek alátámasztására kiemelte, hogy 10 éve a világ 100 legnagyobb vállalata között 36 európai volt, míg most arra a számuk 14-re csökkent, az első 10-ben pedig nullára. 10 év alatt 22-ről 17%-ra csökkent az unió részesedése a világgazdaság teljesítményéből, úgy, hogy az Egyesült Államok egyre inkább ellépett tőlünk, és Kína is utolért és meg is előzött minket, folytatta. A nyugat-balkáni országok és Magyarország együttműködése a felsőoktatás, a kutatási innováció és a kultúra területén új szintre lépett, új sebességet nyert, hangsúlyozta a kulturális és innovációs tárcvezető Budapesten a térség országainak, szakminisztereinek kétnapos tanácskozása után. Hankó Balázs elmondta, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró és Szerbia vettek részt a programon. A miniszterek megállapodtak arról, hogy erősíteni kell a diplomák kölcsönös elismerését a régió egyetemei között. Arról is döntés született, hogy a Magyarország részéről kezdeményezett mobilitási programok erőteljesebb nyugat-balkáni fókuszt kapnak, többek között a Pannonia program esetében is. A magyarországi és a nyugat-balkáni egyetemek között kettős és közös diplomás képzések indulnak. Megállapodás született egy olyan innovációs és kutatási alap létrehozásáról, melyből közös kutatásokat lehet kezdeményezni a térség országai között a mesterséges intelligencia, a biotechnológia és az agrárium területén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kezdeményezésére megalakult a Magyarországi Méhnyakrák Eliminációs Bizottság. A méhnyakrák lett az első olyan rákos megbetegedés, amelyet a modern orvostudomány és a megelőző intézkedések révén teljesen el lehet tüntetni, hiszen a hatékony védőoltás a szűrés és a kezelés együttes alkalmazásával megelőzhető, illetve időben felismerve gyógyítható. Öt embert meglőttek Svédországban Örebro külvárosának egyik felnőtt oktatási központjánál, állapotuk ismeretlen. A TT-svéd hírügynökség úgy tudja, hogy az elkövető öngyilkos lett. Végül az időjárásról. Reggel még lehetnek felhők felettünk, átmenetileg párásság, foltokban köd képződhet. Napközben aztán többnyire gyengén felhős lesz az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban -9 és -4, napközben pedig +3 és 8 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A klímahelyzet nem csak a politikai, hanem a közbeszédben is gyakran előforduló téma. A társadalomtudományokban is kiemelten kezelt tárgykör. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Vasárus Gábor geográfussal, a Hunren KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársával beszélgetünk. Előjáróban a következőt mondja.
Nyilván minden, amit elmondok, ez a kutatóintézete közös munkánknak az eredménye. Nyilván, hogy valamit rosszul mondok, az csak az én hibám, azt nem lehet számon kérni a kutatóintézeten, de igyekszem mindent úgy megfogalmazni, hogy közérthető is legyen.
Térjünk rá a beszélgetésünk témájára, a klímaváltozásra. Nemrég átléptük a 1,5 fokos globális felmelegedést, mely után visszafordíthatatlan környezeti dominó effektusok várhatóak.
Ez egy bonyolult kérdés önmagában. Egyrészt az fontos kiemelni, hogy a klímaváltozás az nem egy önmagában létező jelenség. Gyakorlatilag a polikrízis korszakát értjük. Ez a kifejezés azt akarja, hogy valójában számos, nagyon különböző eltérő hatással bíró krízissel nézünk szembe. Ugye ilyen a vízhiány, a vizek szennyezettsége, háborúk, maga a globális talajpusztulás, és ezen belül ugye egy érdekes dolog, hogy a klímaváltozás és ezek között még összefüggés is van, tehát például a talajpusztulást gyorsítja a klímaváltozás, és visszavhat is, előre haladott talajpusztulás az gyorsítja a klímaváltozást. Tehát tulajdonképpen egy nagyon komplex konfliktus halmazzal állunk szemben, aminek csak egy pici része eleme a klímaváltozás. 1,5 fok, ez egy érdekes kérdés, mert ugye ez egy ilyen cél volt tulajdonképpen, amit a klímaegyezmények határoztak meg, de ez inkább ilyen marketinges vagy politikai hívószó volt tulajdonképpen, egy ilyen buzzword, ahogy tetszik. Azért ezt már nagyjából 20 éve mindenki pontosan tudta a szakmából, hogy ezt úgyse fogjuk tudni betartani. Ráadásul igazából nem is az a lényeg, hogy most pontosan mennyivel vagyunk fölötte, hogy most 1,5 fokkal vagy 1,6-tal, mert önmagában a mérés nullapontja is egy érdekes dolog, hiszen az elmúlt 200 évben is folyamatosan változott az éghajlat, az elmúlt 10 000 évben is folyamatosan változott az éghajlat. Tulajdonképpen a klímaváltozás ez egy teljesen normális dolog a Földön. Hát ugye volt például az ókori klímaoptimum, amikor jóval melegebb volt, volt ehhez képest egy kis jégkorszak is az elmúlt évszázadokban, de még az elmúlt évtizedekben is nagy változás volt. Például a 70-es évek az jóval hidegebb időszak volt, mint a 90-es évek. Szóval tulajdonképpen nem a 1,5 fok itt a lényeg, hanem a változás gyorsasága, hiszen ami miatt egyedi a mostani klímaváltozás az az, hogy számos hatással mi ezt felgyorsítottuk. Ennek az a lényege, hogyha eléri a 1,5 fokot a klímaváltozás, hogy annál a fölé megy, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy beindul egy olyan csomó olyan folyamat, ami elkezdi gyorsítani a klímaváltozást még jobban. Nagyon egyszerű példa, hogy például, hogyha tengerek melegednek meg a fagyott talajok az északi földrészeken, akkor azokból elkezd felszabadulni a kötött széndioxid, a kötött metán. Ezáltal még több olyan gáz kerül a légkörbe, ami gyorsítja a klímaváltozást. Tehát egy ponton túl ez egy öngerjesztő folyamattá válik. Itt igazából a lényeg, ami az átlagember szempontjából fontos, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor egy szintugrás történik a klímaváltozásban. Tehát a klímaváltozás nem egy lineáris folyamat, hogy elindulunk a 10 foktól, és akkor elmegy 15 fokig mondjuk egy adott ország hőmérséklete, hanem ebben ilyen lépcsőzetes ugrások vannak valójában. Ha megnézi valaki földtörténeti koroknak a klímáit, az ott sem ilyen szép lassú átmenetek voltak, hanem ilyen lépcsőzetes ugrások. És egy ilyen ugrás az hatalmas nagy változásokat okoz. Tehát például megváltozik a vízháztartás, megváltoznak a szelek. Azt már az elmúlt években is tapasztalta mindenki, hogy például pusztán amiatt, hogy melegebb a légkör, az azt is jelenti, hogy több benne az energia. Ez kicsit úgy kell elképzelni, mint amikor a kávé forró, könnyebben elkeveredik benne a tej. Ha így gondol az ember a légkörre, akkor könnyű belátni azt, hogy ha erősödnek a szelek, akkor gyakrabban fog előfordulni az, hogy akár mondjuk az afrikai 40 fokos levegő megjelenik Magyarországon, és akkor nyáron itt felejti magát 2 hónapra. Ilyen volt például 2024 is, amikor egy év alatt majdnem produkáltunk annyi aszályos, meleg, forró kánikulás napot, mint az egész 70-es évek együtt. Ugyanez fordítva is működhet. Tehát lesznek majd olyan állapotok, amikor majd az északi sarki szelek fognak betörni Magyarországra, és itt felejtik magukat majd egy hónapra, szóval a hólapátot senki ne dobja el. Ugye ezért is van az, hogy a tudomány sosem hívta ezt globális felmelegedésnek, hanem ezt klímaváltozásnak hívjuk, hiszen vannak olyan részei a bolygónak, ahol egyébként nem lesz melegebb, csak mondjuk szárazabb lesz az idő. Ilyen szempontból kiemelném mondjuk a homokhátságot, ami már most is ugye gyakorlatilag a fejsivatag felé tart.
A társadalmi szereplők és a szakemberek között sincs egység. Volt itt a stúdióban olyan szakértő, beszélgettem vele, aki klímaszkeptikusnak vallotta magát. Vannak-e értékfüggetlen klímapolitikai szakértők, illetve válaszok?
Fú, ezt ketté venném, az egyrészt, hogy van-e vita. Tehát a klímaváltozással kapcsolatban vannak technikai jellegű viták. Ugye ezt nagyon sokan félreértik, és azt hiszik, hogy itt a klímaváltozás van vitatva. Mondjuk egy konkrét példát, az, hogy például a tenger melegszik, a széndioxid felszabadul belőle. Emiatt a felmelegedést követi széndioxid emelkedés. Ezt a magyar közbeszédben nagyon sokan úgy fordították le, hogy akkor nem is a széndioxid okozza a klímaváltozást, hanem ez egy okozata. Ez nem így van. Ez a széndioxidot mi egy egyenértékként használjuk, és ez nagyon sokszor félre van ért. Ezt még látom egyébként még a diplomás kollégáknál is, amikor néhány félreértik. Nagyon egyszerű dologról beszélünk. A széndioxidot mi ezt egy egyenértékként használjuk, egyfajta valutaként. Minden természeti folyamat, minden ember által végzett tevékenységet át lehet számolni egy egyszerű matematikai képlettel adott mennyiségű széndioxid légköri hatásának. Azt is, hogyha lebetonoznak mondjuk több ezer hektárt Kínában, mert épül egy új 1 milliós város, azt is át lehet számolni széndioxid egyenérték, ha kivágnak egy esőerdőt Brazíliában, mert kukoricaültetvény lesz ott, meg azt is át tudjuk számolni széndioxid egyenértékre, hogy mondjuk Budapesten rengeteg parkoló épül, emiatt jobban melegszik a város, mert ugye a beton napközben a napsütéstől fölmelegszik 70 fokra. Tehát amikor például a tudósok széndioxidról beszélnek, ezt mindig úgy kell érteni, hogy itt nem csak a légkörbe kiengedett gázokról van szó, és ott sem csak a széndioxidról, metánról, meg minden egyéb gázról, hanem ezeknek a különböző hatásoknak az átszámításáról. Arról nincs vita, hogy emiatt változik a klíma. Arról van vita, hogy a különböző tényezőknek milyen a százalékos részesedése a folyamatban. Szóval azért kiemelném, hogy azért a tudomány az nem úgy működik, hogy az átlagember elképzeli. Tehát a tudomány az nem megmondja a frankót, és akkor az úgy van. Ugye az embereket rászoktatta sajnos a média arra, hogy egy ilyen SMS-nyi hosszúságú szövegben egy igen nemes eldöntendő kérdésre lebutítja a világot. A tudomány az nem így működik. A tudomány az úgy működik, hogy ha van egy probléma, mi erről gyűjtünk rengeteg adatot. Ez alapján megpróbáljuk modellezni ezt a folyamatot, és a modell alapján megpróbálunk megoldási javaslatokat tenni, vagy akár új technológiákat kitalálni. De attól függően, hogy milyen léptéken vizsgáljuk a folyamatokat, attól függően eltérő bemeneti adatok lesznek a modellbe, és a tudományban létezik olyan egyébként, hogy két teljesen ellentétesnek tűnő állítás egyszerre valid, és akkor most a klímaváltozástól elrugaszkodunk, azt a kérdést tesszük, hogy kell-e még betonozni, arra Budapesten nyilván az lesz a válasz, hogy nem. Szatymazon meg valószínűleg az lesz a válasz, hogy igen, mert egy csomó utca még nincs lebetonozva. Na most ez kicsit ilyen is, hogy az, hogy a klímát hol vizsgáljuk, globális szinten vizsgáljuk, Magyarországot vizsgáljuk, vagy Magyarországon belül is mondjuk Sopront vizsgáljuk, vagy mondjuk Kecskemétet, az eltérő eredményeket fog kiadni. Ezek mind validak, csak ugye itt az a probléma, hogy az emberek nincsenek hozzászoktatva ahhoz, hogy ezt rendszer szinten nézzék, összefüggéseikbe. Tehát nem elég
mit lehet tenni annak érdekében, hogy rendszer szinten nézzék?
Hát ez egy jó kérdés, mert a tudománykommunikációnak ez az elmúlt nagyjából 20 évben nem sikerült megértetni az emberekkel. Olyannyira, hogy egyébként szerintem maguk a tudományművelő is nagyon sokszor beleesnek abba a hibába, hogy egy-egy részelemre lebontják a dolgokat, és nem nézik. Erre szerintem remek példa például az elektromos autó. Egy elektromos autó önmagában az egy tök jó dolog, hát nem pufog ki, még jól is néz ki, adót spórol vele az ember, mert nem kell a benzin jövedéki adót kifizetni. De már az elektromos autót rendszer szinten nézzük, akkor már nem lesz jó a környezetnek. Ugye ezért nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy a zöldre mosástól még valami nem lesz környezetbarát. Tehát attól, hogy valamire rá van ütve a zöld címke, attól nem lesz jó a környezetnek. Konkrét példa, tehát az, hogy valamire költünk pénzt, azon magában széndioxidot jelent. Ahhoz, hogy megtermeljünk egy dollárnyi, vagy egy eurónyi, vagy egy forintnyi GDP-t, abba bele van kódolva egy adott mennyiségű széndioxid. Na már most, hogyha több pénzt költünk el elektromos autóra, mint amennyit az elektromos autóval megspórolunk a széndioxid kibocsátásból, akkor tulajdonképpen átadtunk a bolygónak. Most már egyébként sokkal jobbak az elektromos autók, mint 10 éve, most már ott tartunk, hogy ez nullára kijön. Tehát, hogy ezt rendszer szinten nézzük, hogy az elektromos autóhoz bányászni kell anyagokat, azt legyártjuk, a gumit ugyanúgy koptatja, a városi szállópornak egy része a gumi, az meg ugyanúgy jön a kocsikból. Vagy a környezeti hatásokat nézzük. Az elektromos autónak ugyanannyi parkoló kell, ami 70 fokosra fölmelegszik nappal, és megöli az embereket a városi hősziget jelenségen keresztül. Vagy például az áramot meg kell termelni, mert azért tipikusan az elektromos autót este tölti az ember, amikor hazamegy. Akkor ma azt látjuk, hogy ha ezt rendszer szinten nézzük, akkor ez gyakorlatilag nullára jön ki. Ebben nagyon ajánlom a Handula Barnának például az előadásait, ő nagyon szépen ki szokta ezt fejteni. Ráadásul nem mindenre megoldás. Nagyon fontos dolog erre fejlem figyelni, hogy az emberek ne higgyék el a marketinges blablákat. Tehát a zöldre mosásnak a legnagyobb része az az, hogy gyakorlatilag a legtöbb pénz beáldozásával a legkevesebb környezeti eredményt érjük el, mert az a biznisz akkor nagyon sokszor megcsinál ugyanazt. És ilyen szempontból a marketinges süketelés mindenkire hat, a tudósokra is. Mi is csak emberek vagyunk, mi is elhisszük a reklámokat nagyon sokszor. És például pont minap hallottam az egy aktuális példa, hogy valaki emlegette azt, hogy hát igazából a légi közlekedés nem is akkor a probléma, mert majd csinálunk elektromos repülőgépeket. Szóval végig gondoltam, hogy azért ezt, hogy nem tudom, hogy képzeli, mert egy rövid felszámolásra ki lehet számolni, hogy nagyjából 26 tonna kerozin van egy ilyen Boeing 737-esbe. Annak az energia mennyiségét, hogy a legmodernebb akkumulátorból 600 tonnányi tudja eltárolni. Tehát azért az elég durva lenne, amikor a 88 tonnás repülőgépre fölcsavarozunk 600 tonna akkumulátort, és elvárjuk, hogy ez repüljön. Még rosszabb a tengeri közlekedés, ami az egyik legnagyobb környezetszennyező egyébként, nem a repülés, hanem a tengeri közlekedés. Tehát egy ilyen Panamax teherhajó, amivel furikázzák a fröccsöntött papucsot Kínából, meg a banánt Brazíliából, az 20 000 tonna olajat pöfög el egy oda-vissza úton. Ekkor üzemanyag tartálya van azoknak a hajóknak. Na most ez konkrétan 1 millió tonna akkumulátor lenne. Tehát egy 150-200 ezer tonnás hajóra felcsavarozunk 1 millió tonna akkumulátort, akkor az úgy fog úszni, mint a nyeletlen fejsze. Tehát ezek arra jók, hogy az emberek lájkokat gyűjtsenek az interneten, akár politikusként, akár mondjuk úgy, hogy egy média leírja az ilyen butaságokat, de az emberek nem gondolnak bele, mert nem rendszer szinten gondolkodnak. De még rosszabb ilyen szempontból a hidrogén hisztéria, ami most zajlik Európában, ugye, mert azt már nem szokták az embereknek elmondani, hogy a hidrogént hogy termelik. Gőzreform folyamattal metánból állítják elő, ahol gyakorlatilag a vízgőzés a metán reakciójából a széndioxidot kiengedik egyből a légkörbe. Tehát egy hidrogénüzemű busz az konkrétan ugyanolyan környezetszennyező, mint széndioxid szempontjából, mint a gázolajos busz, mínusz a korom, mert nyilván az kormot nem termel. Tehát itt az a legfőbb probléma, hogy tulajdonképpen a klímaváltozás ellen jelenleg nem történik semmi. Tehát a nagyon behirdetett zöld átállás nem történik itt zöldre, mosás történik, erre egy nagyon egyszerű számot hoztam.
De még unió szinten is szóban a zöld,
világon mindenhol, tehát fölösleges egyébként bármelyik országra mutogatni, ez minden országban ugyanúgy zajlik. Konkrét példát hoztam, ugye Németországot azt most ilyen sikertörténetként adják elő, hogy ott most aztán zajlik a zöld átállás. Hát ez a zöld átállás az annyira nem környezetbarát, hogy a német energialánc, az energiahálózat az 1 kWh áramot nagyjából 380 g széndioxiddal termel meg. Hát ez másfélszerese még a magyarnak, és 7-szerese a franciának. Aminek az az oka, hogy a rengeteg napelem az nem kiváltja a gázt meg a szenet, hanem pluszba ráépül a pluszfogyasztás miatt. De amikor viszont nincs fogyasztás, akkor ezt ki kell terhelni. Ugye ilyenkor van a negatív áramár, ami most itt bejárta a magyar sajtót, hogy ez milyen jó dolog, hogy negatív áramár van. Ez megint arról, hogy az emberek nem értik a rendszert. Mert ez mit jelent? Az, hogy az áramot oda kell adni, sőt, még fizetni kell azért, hogy az áramot elhasználják, és ilyenkor mit csinálnak? Például a német vasútnak a váltói nyáron 30 fokba elkezdik fűteni a fagyásgátló rendszerre. Tehát aki szerint 30 fokba fűtött vasúti sin az jó a környezetnek, az nagyon nem érti a rendszert, vagy nagyon átmosta az agyát a marketing. Tehát az az igazság, hogy itt a legfőbb probléma, hogy a klímaváltozás kapcsán tényleg nem csinálunk semmit, hanem a techno-optimizmus az egy ilyen ragadós kábítószer, jegyében azt várjuk, hogy valami technológia megoldja a problémát, sajnos van egy rossz hírem, nincs technológia megoldás a klímaváltozáshoz, az életmódunkon kell változtatni, mert van egy nagyon fontos tényező, egy véges méretű bolygón nincs végtelen növekedés.
Több számítógépes modell szerint is 2050-re tehető a civilizációs összeomlás, még más számítások 2100-ra jósolnak világvégét. Ennek van realitása, illetve ezek összefüggésben állnak a klímaváltozással? Ezek a jóslatok?
Ez egy kis félreértés, mert nem az van, hogy vagy 2050-ben lesz, vagy 2100-ban lesz, ezek a modellek azt mondják, hogy 2050 és 2100 között valamikor lesz. 2050 az az alsó határ, az a pessimista szcenárió a modellnek, 2100 az az optimista. De az fontos tudni, egy összeomlás az nem úgy néz ki, hogy az átlag ember elképzeli, hogy hétfőn még minden rendben van, kedvenleg már bejut a világvég, és Mad Max autókkal rohangálunk a sivatagba, lándzsákat haigálva, hanem valójában az összeomlások azok lassú folyamatok. Ugye ez a történelem oktatásunk hibája egyébként, hogy erre így gondolnak az emberek, mert Róma bukását például egy évszámmal tanítjuk. Ami egyébként egy teljesen jelentéktelen esemény volt, annyi történt, hogy az éppen aktuális uralkodó korona X-rayt fölrakták hajóra és elküldték. Ettől még a római városok egyébként tökéletesen jól működtek még 50 évig. Tehát tulajdonképpen Róma bukása az nagyjából egy 250 éves folyamat volt. Ez az összeomlás sem úgy kell elképzelni, hogy most minden jó, egyik nap bejut a klímaváltozás, és másnap már jön a mitten kőbalta szintjére visszasüllyedünk, hanem ez egy lassú hanyatlás lesz. Ezt mindenki érzi a bőrén, a kávé részben azért drágul évről évre, mert a kávétermő földeket eszi meg a sivatag, hogy halad előre.
babi is drágul, ugyan talán ugyanezen okok miatt.
Vagy hogy egyre drágább nem GMO szóját termelni, mert a penész megeszi. Ezért van az, hogy világon már 30 éve az emberiségnek körülbelül a fele az egyébként GMO szóját eszik, és semmi baja nincsen minden GMO hisztériával ellentétben, ami nálunk van. De a lényeg, amit mondani akartam, hogy ez a folyamat, ez egy lassú folyamat lesz. Tehát az összeomlás az nem egyik pillanatról másikra történik meg. Nyilván vannak lokális katasztrófák, egy földrengés, egy hurrikán, akár egy olyan extrém időjárási állapot, teszem azt például a golfáramlat egy időre leáll, és akkor Európában nagyon hideg telek lesznek, tehát ezek olyan dolgok, amik előfordulhatnak. De a globális ökológiai katasztrófa, amit ezek a modellek megjósolnak, ez egyébként mindent érint, amit az elején elmondtam, a talajpusztulástól a tengerszennyezésen át a klímaváltozásig. Ezek be fognak ütni, de ezek eltérő hatással lesznek helyben és időben. Tehát máskor és máshogy fog hatni Magyarországra, Szíriára vagy mondjuk Ausztráliára.
Léteznek-e univerzális túlélési stratégiák?
Nem. Erre nagyon egyszerű a válasz, nem. Hát egyrészt már mondtam, hogy először is nagyon ketté kell választani a felkészülést. Tehát, hogyha akár a klímaváltozásra, akár egy katasztrófára akarunk felkészülni, nagyon el kell különíteni két szenáriót. Vannak a rövid lefolyású intenzív helyzetek, tehát ilyen mondjuk tényleg egy földrengés, egy hurrikán, egy árvíz, mint ami most volt ugye Európában nem is olyan régen, egy extrém esőzés, mint ami Kínában egy félvárost összeomlasztott, ezekre egyénileg is lehet felkészülni. Tehát ezekre akár úgy, hogy szinte a világ összes katasztrófavédelmi szervezete, így a magyar is egyébként ajánlja, hogy az emberek tartsanak otthon egy úgynevezett túlélő csomagot, vagy ezt nem tudom, hogy lehetne jól magyarra fordítani, egy ilyen 72 órás felszerelést, amiben nem semmi bonyolult dolog, nincsen hálózsák, tartós élelmiszer, a legfontosabb irataimnak a házbiztosításának a fénymásolata, ivóvíz vagy víztisztító rendszer, pormasz, ilyenek, ami akkor kellett, hogy a földrengés, árvízi katasztrófa esetén kitelepítik az embereket. Nyilván ennek része az is, hogy az emberek otthon tartsanak élelmiszert. Tehát ne az legyen, hogy valaki elkapja a Covidot, és akkor az üres ütő, üres pájsz fogadja otthon. Ha belegondolunk, az 50-es évek előtt ilyen szempontból mindenki felkészülő volt a világon, hiszen mindenkinek ott volt a spájsz telepakolva télire. Ma meg ott tartunk, hogy már a falvakban sincsen az embereknél, tehát azért az egy ilyen nagyon torz elképzelés, hogy ezt hiszik az emberek, hogy majd ha beüt a katasztrófa, akkor majd a falu jobb lesz. Nem, a faluba ugyanúgy a látványpékséges pékáru teszik, meg ugyanúgy a áruházból hozott lefóliázott darabolt szalámi teszik, mert már senki nem süt bubos kemencébe nagy tömegbe kenyeret ott. Nyilván van egy-két ember, aki igen, és biztos sokan, akik vidéken laknak, tudnak egy vagy két embert, akinél még ez megvan, de azért megnézzük a magyar tipikus falut, akkor gipszkarton ház van, meg gyeptéglás kocsi feljáró, a gyeptéglának viszonylag rossz a tápértéke. Szóval valójában ilyen szempontból nagy probléma van. A másik oldal, a tartós katasztrófák, tehát mondjuk egy klímaváltozás okozta tartós krízis, tehát mondjuk például az Alföld elsivatagosodására való felkészülés, az nem működik egyedileg. Tehát az egy teljesen illuzórikus elképzelés, hogy valaki mondjuk a golfáramlat leállására fel tud egyénileg készülni. Erre lehet készülni közösség szintjén. Akár még egy faluba egy utca is össze tud fogni, hogy mondjuk csinálnak víztározót. Elkezdik tározni otthon a vizet, mert ugye nem is olyan régen, még Budapesti agglomerációban is volt olyan vízhiány, hogy vízkorlátozást kellett elrendelni. 2024-ben az Alföldön már nem kopogtatott a klímaváltozás, hanem pálosrában ránk rúgta az ajtót, és például ott már konkrétan a parlagfű is kiszáradt. Szerintem ez gyönyörű szépen mutatja, hogy mekkora baj az Alföldön. Ami nagyon fontos, hogy ezekre úgy is fel lehet készülni, hogy települési szinten legyenek egyetlen tervek. És terven azt értem, hogy használható tervek, mert minden önkormányzatnak vannak katasztrófavédelmi különböző akciótervei, ami nagy részint arról szólt, hogy kipipálós darab alapon legyen meg, aztán bedobták a fiókba, és a többi elő nem vették, na hát az annyit is ér. Egy konkrét példát mondok, esőzés. Magyarországon az építési szabályok előírnak egy bizonyos méretezésű rendszert az esővíz elvezetésére, akár az épületen magán, akár az utcákon mondjuk a elvezető árkok kapcsán. Igen, csak közben a mostani időjárási körülmények között ennek néha a duplája meg a háromszoros esik le, mint amivel annak idején számoltak. Tehát, hogy például ezeket teljesen át kéne számolni és átméretezni, ez ilyen egyszerű dolog. Aztán egészen olyan bonyolult dolgokig el tudunk menni, hogy például Magyarországon ugye egy ilyen szomorú helyzet van, hogy a 70-es években alakult ki a mai infrastruktúra hálózat egy jelentős része. Ugye az olajválság kapcsán volt egy hatalmas infrastruktúra fejlesztés Magyarországon. Viszont a 70-es évek egy extrém időjárás volt a másik irányba, az egy kimondottan csapadékos hideg időszak volt, ezért a magyar csapadékrendszert, beleértve akár a mezőgazdasági vízelvezető árkokat, akár a városi vízműveket, vagy a falusi rendszereket, az arra alapozott, hogy a vizet a lehető leggyorsabban levezetni az országból. Most viszont, hogy egy elsivatagosodó környezetben vagyunk, egyre kevesebb csapadékkal, és amikor esik az eső, akkor már nagyon intenzíven esik, ez nagyon rossz. mert nem tartjuk meg a vizet. Hát most is ugye volt a nagy árvíz, és gyakorlatilag semennyi vizet nem tudtunk belőle itt tartani. Gyakorlatilag el ott tart, hogy Magyarországon például a nyári aszályokra való felkészülés az azzal indulna, hogy több milliárd forintot, 1000 milliárd forintot lehet, ezt ki kéne egy közgazdásznak, meg egy építésznek számolni, el kéne arra költeni, hogy például az egész országban az összes településnek a vízvezető rendszerét átlakítani arra, hogy ne levezessük a vizet a legközelebbi folyóba, hanem hogy megtartjuk. A másik dolog, hogy legyenek készletek, tervek, tudás. Az Egyesült Államokban mai napig minden egyes gyerek tanulja, hogy mit kell csinálni. Atomháború esetén, jó, hát ott elég butaságot tanítanak, hogy be kell bújni az asztal alá, hát mondjuk azért egy 2 megatonnás atombomba ellen nem tudom, mit véd az iskolai pad, de hát jó van, legalább nem hullik a fejükre a betört üvegablak. Nyilván ilyen dolgok vannak, de például az, hogy a gyerekeket képzik arra, hogy mit kell csinálni földrengés esetén, mit kell csinálni hurikán esetén. Ott tanítják, hogy hogyan kell egy sztrókot felismerni. Elsősegély tanfolyam van. Nálunk ezek magyar oktatási rendszerben ezek gyakorlatilag nincsenek. Ugye papíron van kressz oktatás, de mindannyian pontosan látjuk, hogy az mennyit ér. Ugye itt megint azt mondom, hogy a használható tudás, meg az, hogy papíron valami ki van pipálva, az két külön dolog.
Svédországban tájékoztató füzeteket osztogatnak, hogy mi a teendő.
Ugye Svédországban ugye ennek nagy hagyománya van, mert ugye Svédország az egy hatalmas nagy ország olyan szempontból, hogy ahhoz képest elég nehéz benne a közlekedés. Ugye van a hegyvidéki része, főleg Norvégiában meg a fjordok még rosszabbá teszik a közlekedést, hogy a skandináv országokban épp ezért minden egyes település egyénileg is készül mindenféle lehetőségre. A behavazástól a földcsúszamláson át minden lehetőségre készülnek. Ennek a részét képvezi a lakosság oktatása, de ez ugyanígy van Japánban, Németországban is. Egyébként ez nálunk is így volt, tehát akik nagyon régóta fiatalok, azok még emlékezhetnek rá, hogy a 70-es évekig Magyarországon is volt katasztrófa védelmi oktatás, meg azt is tanították az iskolában, hogy hogyan kell gázmaszkot használni. Tehát egyébként most a felkészülőkre mindenki úgy néz, hogy úristen, kik ezek az emberek, miközben a 60-as években ez volt a normális a világon egyébként. És a lényeg, hogy akartam, hogy tulajdonképpen itt a legegyszerűbb és legelső lépés az lenne, hogy el kéne felejtenünk ezt. Szerintem ez egy kicsit az ilyen belénk rögzült sikerpropaganda. Ugye a 70-es években volt ez, hogy a magyar határon megállítjuk a olajválságot. Ezt minden országban elmondták, tehát ez nem magyar sajátosság, ez ugyanígy elhangzott Japánban, meg Lengyelországban is. És azóta egy csomó országban ez így ott ragadt. Itt nem történhet semmi rossz, csak másokkal, csak a szomszéddal lehet baj, velünk sose. A saját sebezhetetlenségünkbe vetett hitet kéne először egy kicsit így rájönni, hogy az nagyon-nagyon fals önállítás. Aztán neki kéne állni tanulni. És nem bonyolult dolgokra kell gondolni. Például mindenki csak 3 dolgot gondoljon most végig. Van-e otthon egy működőképes tűzoltó készülék, tudja-e használni, és sötét áramszünet esetén megtalálja-e, hogyha elektromos tűz van. Van-e otthon egy elsősegélykészlet? Vagy még egyszerűbbet mondok, ha már van ott egy elsősegélykészlet, be tud-e vele kötni egy vérzősebet? Mert egyébként ezt elvileg mindenki tanulja, amikor jogsit megszerzi. Gyakorlatban használható tudása viszont nagyon kevés embernek van. Itt, amikor arról beszélünk, hogy felkészülés, itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy atombunkert kell ásni a pincébe, hanem arra kell gondolni, hogy ilyen nagyon alapvető dolgok hiányoznak.
Kedves hallgatóink! A beszélgetést jövő héten folytatjuk Vasárus Gábor geográfussal, a Hunren KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársával. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
nehezebb, mint a plom, mit nem mondtam el. És lehet nem is tudom, mert megtagadom. Legyen így, de lesz a szívedben hely. Ha újra bekoptogom, mert jobb, ha tudod, még nem adom fel. Ó, nem, kicsi esztely, barna a szem.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk, és reményeink szerint a mai elmélkedésben befejezzük a szentségekről szóló elmélkedésünket a házasságról. Az 6. pontban a katekizmus a család egyházról beszél. Az 1655-ös pontban Krisztus, József és Mária szent családjának ölén akart e világra jönni és fölnövekedni. Az egyház nem más, mint Isten családja. Kezdettől fogva az egyház magvát gyakran azok alkották, akik házuk népével lettek hívőkké. A katekizmus arra a történetre is utal, amelyet az apostolok cselekedeteiben olvashatunk, amikor Péter apostol Cornélius százados házában van, és a Cornélius háza egész népével megtért. Így folytatja a katekizmus, amikor megtértek, azt akarták, hogy egész házuk is elnyerje az üdvösséget. Ezek a hívővé vált családok voltak a keresztény élet szigetei egy hitetlen világban. Kedves rádióhallgatók, éppen azon a napon mondom ezt az elmélkedést mikrofonba, amikor az egyház Urunk bemutatásának ünnepét, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját ünnepli. A család egyház, Jézus, Mária és József, akik megjelennek az atya házában, a templomban. Olyan csodálatos ez az ünnep. és fontos tudni, hogy a gyermek a családban is erről már többször, több ízben gondolkodtunk, elmélkedtünk, nem egy jus, egy jog, hanem ajándék, az Isten ajándéka. Fontos, hogy a család az első mozzanata legyen a hitnek a gyermek számára. Fontos, hogy a nagy egyház, mint egy kicsiben jelenjék meg a család egyházban. 1656-os pont. Ma egy olyan világban, amely gyakran távol áll a hittől, sőt ellenséges vele szemben, a hívő családok, mint a hit élő és sugárzó tűzhelyei rendkívül fontosak. Ezért nevezi a II. Vatikáni Zsinat a családot ősi kifejezéssel Ecclesia Domesticának, családi egyháznak. A család ölén a szülők legyenek a gyermekeik első hithirdetői, szavukkal és példájukkal, és ápolják mindegyikük sajátos hivatását, s különös gonddal a szent hivatásokat. Vagyis mérhetetlenül fontos, hogy a hit nevelése a családban kezdődik. Talán sokan vannak a rádió hallgatók között olyanok, akik emlékeznek arra, és ezt is sokszor hangsúlyozzuk, hogy a keresség szentségében a szülők ígéretet tesznek gyermekeik vallásos nevelésére. A keresztszülők pedig azt ígérik meg, hogy támogatják e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében. Lehetetlen egy vallásos, egy keresztény családban úgy nevelni gyerekeket, hogy majd rábízzuk a templomra, a hitoktatókra, majd történik velük valami. Otthon kezdődik minden. Éppen ezért fontos talán a katekizmus mellett a Jukátot is idézni, az ifjúsági katekizmust, amely azt a kérdést teszi föl, mit jelent az, hogy a család is egyház kicsiben. Így válaszol a 271-es kérdésre a Jukát. Ami az egyház nagyban, ugyanaz a család kicsiben, Isten szeretetének mása az emberi közösségben. Minden házasság a mások, az Isten ajándékozta gyermekek iránti nyitottságban, egymás kölcsönös elfogadásában, a vendégszeretetben és a másokért való életben teljesedik be. És így folytatja. Az ősegyházban a keresztények új útján semmi sem bűvölt el annyira az embereket, mint a család egyházak. Gyakran akadt olyan, aki házanépével együtt hitt az Úrban, és sokan hittek és megkereszteltek. Apostolok cselekedetei 18. fejezet 8. vers. A hitetlen világban létrejöttek az élő hit szigetei, az imádságnak, az egymás közötti elosztásnak és a szívélyes vendégszeretetnek a helyei. Rómát, Korintust, Antiókiát, az ókor nagy városait csak hamar család egyházak lepték be világító pontként. Ma is a társadalmunk megújításának nagy erjesztői lehetnének azok a családok, amelyben Krisztus otthon van. Kedves rádió hallgatók, olyan csodálatos ez a megfogalmazás, amely azt hangsúlyozza, hogy milyen fontos lenne, ha keresztény családok valóban keresztény család egyházak lehetnének. A katekizmus így folytatja, a családban kiemelkedő módon gyakorolja a családapa, a családanya, a gyermekek és valamennyi családtag keresztségi papságát, a szentségek vételében, imádságban, a hálaadásban, a szent élet tanúságtételében, az önmegtagadásban és a tevékeny szeretetben. Második vatikáni zsinat írja a Lumen Gentium 10. pontjában. A családi otthon tehát a keresztény élet első iskolája és az érlelődő emberiesség iskolája. Itt tanulja meg az ember a kitartó munkát, itt ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkű ismételt megbocsátást, és mindenekelőtt Isten szolgálatát az imádságban és az odaadottságban, az odaajándékozottságban. Visszaemlékszem arra, hogy ezt a szöveget, habár itt nem látom a katekizmusban, hogy utalnának rá, de Szent VI. Pál pápa Názáretben mondta el, amikor lelkipásztori látogatáson ott járt. Következő pont, 1658-as, gondolnunk kell még azokra az emberekre is, akik konkrét körülményeik miatt, melyekben kénytelenek élni, gyakran akaratuk ellenére, különösen közel állnak Jézus szívéhez, és ezért megérdemlik az egyház megbecsülését és gondoskodását, különösen a lelkipásztorok részéről a nem házasságban élő emberek sokaságára. Kicsit bonyolult a fogalmazás, és mintha úgy hangzott volna, hogy ezek az emberek talán szentségi módon is, minden más módon is közel élnek Jézushoz. Nem erről van szó. Pontosan arról van szó, hogy nem házasságban élnek. Sokan közülük emberi család nélkül maradnak, folytatja a katekizmus, talán éppen szegénységük miatt. Vannak, akik ezt az élethelyzetet az evangéliumi boldogságok szellemében Istent és az fele barátot példás módon szolgálva élik meg. Mindannyian találjanak nyitott ajtóra a család egyházaknál, hangsúlyozza a katekizmus, és annál a nagy családnál, ami az egyház. Senki sincs családok nélkül, család nélkül ezen a világon. Az egyház mindannyiunk otthona és családja. Különösen azoké, akik fáradoznak, és az élet terhét hordozzák. Máté evangéliuma 11. fejezet 28. verse, a második vatikáni zsinat, Gaudium et Spes, lelkipásztori konstitúció 50. pontját idézve. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk az elmélkedésünket. Lehetséges, hogy egy összefoglalást adunk a következő alkalommal a házasságról, egy-két lelkipásztori megfogalmazással, és utána valamilyen más témában folytatjuk az elmélkedéseinket a lélek szavában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91.